Jó estét kívánok! Szeretném megkérdezni, mielőtt az előadásomat megtartanám, hogy tetszenek hallani engem? Igen, arra is hallani? Jó. Editke, Szántó Edit docensasszony, amikor felkészített engem erre a mai előadásra, elmondta, hogy úgy illik, hogy időbe fejezze be az előadó, 7:30. Természetesen igyekszem betartani, és azt is elmondta, hogy kb. 10-12 percet illik hagyni esetleges kérdésekre. Ennek megfelelően most 6 óra 10 perc van. Hát emberi számítások szerint egy órán keresztül próbálom önöknek elmondani az előadásom címeként, itt nem írtam fel, megismétlem témát, tehát középkori illusztrált héber kéziratosság, nagyon komplikáltnak tűnik, valójában nem az. Egyike azon témáknak, amellyel korábban nagyon sokat foglalkoztam, itt az egyetemen is sokszor tartottam már erről előadást. Az apropóját az adja, hogy néhány nap múlva beköszönt a zsidósághoz Pesach, a zsidó húsvét. A keresztény kultúrában ugye húsvétnak nevezzük, nálunk Pesachnak. A kereszténységben más történeti, más teológiai háttere van, mint a zsidóságon belül. Engedelmükkel én most kizárólag csak a zsidó vallás világképe szerinti húsvétét tartát a Pesachkal fogok foglalkozni, és ezen belül egy olyan haggádával, amelynek különleges története mindig felkelti az érdeklődőknek a figyelmét. Egy haggáda, amelynek önálló neve van, kicsit becsapós a neve, mert a neve Szarajevói haggáda. Valójában nem Szarajevóban készült, hanem Barcelonában, és nem máskor, mint a 14. században, tehát akárhogy nézem, 600-700 évvel ezelőtt. A latin közmondás úgy tartja, habent sua fatali belli, a könyveknek megvan a maguk sorsa. Ennek a Szarajevói kódexnek is, de mielőtt rátérnék az előadásom konkrét témájára, néhány fogalmat szeretnék engedelmükkel tisztázni. Tegnap összefoglaltam azokat a pontokat, amelyekkel szeretném önöket néhány mondat erejéig megismertetni. Az elsőt úgy fogalmazta meg, létezik-e zsidó művészet, a második művészet a bibliai korban, művészet a középkorban, és ezután néhány idegenül hangzó kifejezés, mikrografia, makrografia, antropomorfizmus, zooformizmus, utána Haggadák művészete és a Pesach, illetve a zsidó húsvét, ezekről szeretnék szólni, ez nem fog menni, mert ez egy órán belül nem megy, csak témákat jelöltem, ha Úristen megengedi, és a következő évben folytathatom egy újabb előadással, akkor ami most kimarad, az a következő esztendőben talán elmondhatom. Az első kérdés, létezik-e zsidó művészet, vagy másképpen fogalmazva, van-e a zsidóságnak művészete? Nagyon nehéz kérdés, egyértelmű választ adni nem lehet rá. Miért? Mert 10 parancsolatbeli ige, 10 parancsolatbeli felszólítás, ahogy teszik parancsolat, fogalmaz akképpen, Lo tase pesel holt muná, magyarul, ne készíts magadnak semmilyen faragott képet. Tehát tiltott a tórai törvény szerint, a szentírási törvény szerint bármilyen formációnak a kialakítása. Így aztán a zsidóság az iszlámhoz, vagy ha úgy tetszik, a muszlim kultúrához hasonlóan non-figuratív vallásnak tekinthető. Az iszlámnál, a muszlim vallásnál nagyobb részt azt mondják, hogy ez így van. Nota bene, ezen is lehetne vitatkozni. Mindazonáltal, hogy a zsidóságnak van-e művészete, ezen úgy gondolom nem. Hiszen, ha rágondolok a zsinagógákra, akkor ott van egyértelműen, hogy architektúrája van, építőművészete. Ha megnézem a zsinagógák belső tárgyait, az ötvös művészete remekei. Ha megnézem a zsinagóga belső ablakait, mondjuk az 1960-as évek végén Jeruzsálemben felépített nagy zsinagógát, egyesek tévesen úgy hívják Héjhál Slomót, az ablak díszítése önmagáért beszél. Emberábrázolás ugyan nincs, de számos más jellegű ábrázolása van. Ha előveszem a Bibliát, amely leírja, hogyan nézett ki az ókori szentélyben és a szentélyt megelőző pusztai sátorban az úgynevezett kerubim, kerubok, amelyeknek ember arcuk volt, nyilvánvaló művész készítette, ráadásul ember arca. Ha ez így van, akkor nincs ellentmondása a 10 parancsolatbeli igénye. Azaz, ne csináljatok magatoknak faragott képet, hát már a szentélyben is volt. De tovább megyek. És azt mondom, hogy zeneművészet, akkor nincsen a zsidóságnak kántorművészete? Orgonaművészete? Menjék tovább egy lépéssel. Ha azt mondom, hogy Chagall, akkor ő most milyen művész volt? Zsidó? Orosz? Francia? Vagy mind a három egyszerre? Ha azt mondom, hogy Schreiber Hugo, hogy a 20. század egyik legtehetségesebb grafikusát és festőművészét idézem, kiragadtam ki. Akkor ő mi volt? Zsidó vagy magyar, vagy mind a kettő magyar zsidó, vagy zsidó magyar. Tehát egy olyan kérdést vetek fel, amelyre egyértelmű igent és egyértelmű nemet nem lehet adni, de mindenképpen elgondolkodtató. Afelé próbálom a figyelmüket irányítani, igen, zsidó művészet, vagy a zsidóságnak jellegzetes művészete egyértelműen van. A mai előadásban erről szeretnék röviden szólni. Művészet a középkorban. Építőművészettől kezdve egészen a kodikológiáig, a könyv illusztrációk művészetéig rendkívül színes a paletta. Én egy kötetet szeretnék önöknek bemutatni, és annak is néhány illusztrációját, és ez nem más, mint ez a bizonyos Szarajevói kódex, amely, mint mondtam, a 14. században készült. A kép, vagy művészet a középkorban, ez különösképpen igaz Spanyolországra, de ha a Spanyolországról beszélek, akkor meg kell jegyeznem, hogy a haggádák, tehát a pesachesti olvasmányok a zsidóság húsvétjának, eső és másik estén, amelyet szédernek nevezünk, egy jellegzetes könyvet olvasunk, és ez nem más, mint a Haggáda. Haggáda annyit jelent, hogy elbeszélés. Joggal kérdezik tőlem, vajon ezek a Haggádák miért nyertek illusztrációt? A válasz egyértelmű. Elsősorban azért, mert a haggádák nem szent helyen olvasandó könyvek, azaz nem zsinagógában, hanem otthon. És nem profán, és nem szent körülmények között, nem Isten tiszteleten, hanem profán körülmények között egy vacsora társaságában. Következésképpen a haggádákat illusztrálták és illusztrálják a mai napig. Természetesen önök megkérdezik tőlem, hogy a szent könyveink jelesül a Tanakh, a Biblia, vagy van-e olyan Tanakh, van-e olyan Biblia, amelyet illusztráltak, azt kell mondjam, hogy van. Hogy létezik-e olyan imakönyv, amelyben illusztrációk voltak, vagy vannak, egyértelmű azt kell, hogy mondja, igen. Néhány olyan jellegzetességet szeretnénk megmutatni a középkori héber kéziratosságból, amely ugyan nem kizárólagosan a zsidóság sajátossága, kifejezetten zsidó attitűd, de mindenképpen figyelemre méltó és megszívlelendő. Ezeket a fogalmakat egymás után írtam. Az első mikrográfia, a második makrográfia. Miről van szó? A mikrográfiák görög kifejezés, két szóból áll, a mikro, azaz kicsi, és grafia, annyit jelent, hogy írás. Mikrográfia, pici kis írás, pici betűkkel történő írás. Miről van szó? Miután a Biblia tiltja az alakok megformálását, tehát vonalakat kvázi nem volt szabad rajzolni. Ugyanakkor semmi nem tiltja, hogy vegyél egy bibliai idézetet, és olyan formában alakíts ki ezt a bibliai idézetet, hogy abból egy forma rajzolódjék ki, mondjuk egy emberi fej, vedd elő a 10 parancsolatot, én héberül, én vagyok az örökké urat, Isten, de kihozott téged Egyiptom országából, a szolgaság házából, de ezt ne egyszerűen írd le, hanem úgy írd le, hogy ebből egy emberi arc rajzolódjék ki. Ez egyféleképpen lehet, ahol pici kis betűkkel írsz, amelyek szabad szemmel szinte alig láthatók, nagyobb részt mikroszkóp alatt írták, de nem vonalat húztak, hanem héber betűket írtak, héber szavakat. És ebből kirajzolódik egy különleges művészet, a neve mikrográfia, pici kis betűkből kialakított képek. A második fogalom, amelyet szeretném önöket megismertetni, az a makrográfia, neve mutatja. Makro annyit jelent, hogy nagy. Nagybetűk. A nagybetűk, amelyek nem tévesztendők össze a magyar nyelven használt nagy és kisbetűk, hanem ez valójában kvadrát betűk, de mind nagy formában, nagy formátumban, de nem akármilyen nagybetűk, olyan nagybetűk, amelyek emberábrázolást és állati ábrázolást foglalnak magában ezek a nagybetűk. Abban az esetben, ha emberi ábrázolást tartalmaz, úgy hívják hivatalosan antropomorfia. Antropo annyit jelent, hogy ember. Antropomorfia, emberi alakot ábrázol. Hogyha állatot ábrázol, akkor zoomorfia, ugye zoomállat. Nagyjából, ha ismerjük ezeket a fogalmakat, még egyszer elmondanám, mikrográfia, a pici kis betűkkel írt szöveg, a makrográfia, a nagy betűkkel írt szöveg, antropomorfizmus, amikor emberábrázolásokat építenek bele ezekbe a nagy betűkbe, és zoomorfizmus, amikor állatokat, embert és állatokat. Körülbelül ez az a négy fogalom, amelynek alapján el lehet indulni, és hogyha minden igaz, és a László segítségemre van, akkor a második fájlt kellene bekapcsolni, mert ezeket rögtön szeretném meg is mutatni. Hát ez nem sikerült, menjünk tovább. Ez már igen. Menjünk még egyet tovább? Nem stimmel. Elnézést kérek, a második fáj, Laci, nem, a második fáj, nem. Aha. A második fáj, és abban a második kép kellene. Aha, ez jó. Mózes harmadik könyve úgy kezdődik, hogy Vaikra, és azt lehet látni, hogy itt középen ide van írva az a szó, hogy Vaikra, és amit méltóztattak, látni, hogy nagy betűkkel vagyon írva a szöveg. Igen? Körülöttük állatábrázolások, És ezek az ábrázolások nem egyszerű vonalakkal történnek, hanem mikrográfiák, kis apró betűkkel. Tehát gyakorlatilag ott nem ábrázolás van, hanem szöveg. Csak a szöveg, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, úgy van kialakítva, minthogyha az egy állati forma lenne. Menjünk egyet tovább. Aha. 1870-ben Oroszországban, az egykori Oroszországban készítették ezt a speciális medvét, egy olyan művész, akinek a személy nevét ismerjük, a személy neve nem volt más, mint Dov. A Dov annyit jelent magyarul, hogy medve. Na most ez a Dov személy nevű egykori alkotó, hogy a nevét és produktumát belevésse a szkriptúra történetébe, a Gilad Esztert, Eszter tekercsét úgy írja le, hogy a szövegből kirajzolódik egy nagy dov, egy nagy medve, ami, amit mondtam, az alkotónak a neve. Nem tudom, miért osztatnak érteni, miről beszélek. Ott nem vonalakat látnak, hanem héber szövegeket. És ezekből a héber szövegekből rajzolódik ki a Esztertekert. Sem menjünk egyet. Itt lehet a nagy, Laci kint nagyította, csak természetesen már elmosódniak, de ott lehet látni, ezek nem vonalak, hanem héber betűk, héber szavak. Menjünk tovább, Laci. A következő fogalom, amelyről szeretnék szólni, a makrografia, az ismételt nagybetűk. Itt azt lehet látni, hogy Ani Yosef, mutatom a szöveget, Ani Yosef, én József, így hívták az illetőt, 1350-ben írta, Hatzárfati, a francia, tehát Franciaországban született József, Zeha Sefer, ez az a könyv, Ciyati, amelyet alkottam, Ve Hishlamta, és befejeztem. És ahogy láthatják, ilyen nagy betűkkel van írva. De ha tovább megyünk a következő diaképre, rögtön azt fogjuk látni, hogy más szövegnél is lehet egy kicsit kina, igen. Ez Zsoltárok könyvének egy picivel kisebb relaci. Egyet. Azt lehet látni, hogy a Zsoltárok könyvével egy mondat, az van ideírva, Jö Halleluha, dicsérjétek az örökkévalót. Jó nagy betűkkel. Hogy értsék részletesen, miről van szó, kinagyítottam a képeket, a következőnél meg lehet tekinteni. Héberül Je Halleluha, dicsérd az örökkévalót. Az első betű a J betű. De ez valójában nem egy egyszerű jébetű, hanem egy állati figura. A hébetűnél, a héber hábetűnél, ez nem egy egyszerű hábetű, hanem egy olyan betű, ahol a felső vonal jobb oldalán és bal oldalán emberi arc tekint rád. Tehát szembe helyezkedik a tíz parancsolat igényével. A Zsoltárok könyvébe beleírja az emberi arcot. A következő betű, menjünk egyet tovább, Laci. A Háf ott emberi arcot mutat fent, állati arcot bal oldalon, és ha lejövünk, egy oroszlán fogunk látni. Menjünk lejjen. Itt van. Tehát gyakorlatilag a betűknek a sajátosságait arra használja fel, hogy mikrografiával és makrografiával, pici betűkkel és nagy betűkkel rajzolja ki a szöveget. Ezek a sajátosságok, főleg a makrografia sajátosságai találhatók meg abban a Haggádában, amiről szó lesz, erről a bizonyos Szarajevói Haggádáról van szó, ez a harmadik fájl. Néhány szót leírtam, mi a Szarajevói Haggádá. A középkori illusztrált kéziratos Haggádák közül az egyik legszebb. Aki leírja, az nem más, mint Cecil Ross, a 20. század legismertebb zsidó művészettörténésze. a boszniai nemzeti gyűjteményben található állítólag. Ezt kedves kollégám és barátom alátámasztotta, aki nem olyan régen, amiatt utazott el Szarajevóba, hogy megnézze, hogy megvan-e a Hagáda. A Hagáda megvan, csak jelenleg meg nem tekinthető eredeti állapotára. Azt mondtattam a bevezetőben, hogy Haben Zua Fatali Belli, minden könyvnek megvan a sorsa. A szarajevói Hagádának is. 1870-es években mehetünk a következő képre, Laci. 1870-es években Szarajevóban meghal egy idős férfi. A haláleset után a család elrohan a Hevraka Disába, a temetkezési egyletbe, azzal a céllal, hogy a család fejét eltemessék. Sokszor feltettem a kérdést, megkérdezem önöktől is, szerény vélemények szerint, hogyha valahol, valamelyik országban egy zsidó közösség megtelepedett, mi lehetett az első lépés, mit alapítottak? Iskolát, temetőt, zsinagógát, mikvét. Ez mind-mind igaz valahol, van még valami javaslat? Hevra kimondta. Nagyszerű, kedves kollégina 100%-a igazol. A közösségi lét első bizonyítéka mindenütt a Hevra Kadisa, temetkezési egylet. Minden városban, minden faluban az első intézmény az a Hevra Kadisa volt. Hevra Kadisa, annyit ilyen szó szerint, szent egylet. Az a magyar kifejezés szent egylet, ebből a héber szóból származik, Hevra Kadisa. Ilyet nem is héber kifejezés, ez hanem egy arameus. Hevra, annyit jelent, hogy társaság, Kadisa, annyit jelent, hogy szent. Szent társaság, szent egylet. A szent egyletnek nagyon fontos volt a feladata. A halottak eltemetése a legfontosabb. A zsidó hagyomány szerint a halottnak minél hamarabb meg kell adni a végtisztességet. Van egy gyönyörű szentírási mondat, ami úgy hangzik héberül, Böjomó titén szekáró. Annyit ilyen magyarul, a munkás embernek aznap ad meg a vérét. Ezt a mondatot tekintették halachikus alapként a temetéssel kapcsolatban. A halottnak az idézőjelbe tett bére, a jutalma, az, hogy bőjomó titénszakáró, míg aznap meg kell adni a lehetőséget, hogy visszakerüljön a földbe, mert a Bibliát idézték, porból lettél, porrá lészel. Halottainkat a zsidó vallás szerint minél hamarabb el kell temetni. A neológ közösségekben is komolyan veszik ezt, de az ortodox közösségekben elképesztően komolyan, oly mértékben, hogy mondjuk Izrael néből rák van, ha meghal valaki, ne adj Isten, délután 2 órakor, 4 órakor már eltemetik. Autóval járják végig az utcákat, és hangosan bemondják, XY elhalt, és délután 4 órakor lesz a temetése. És megindul a menet, az emberek mennek ki a temetésre, héber úgy hívják, hogy lváje, szakkifejezéssel lvájá, annyit ilyen magyarul elkísérés. A héber temetés szakkifejezése elkísérés, mert ez a legnagyobb mitzve, ez a legnagyobb jótétemény, hogy a halottat elkíséred az utolsó útjára. A kérdés, hogy miért? Azért, mert mindent, amit csinálsz a Földön, akarva vagy akaratlanul várod, vagy elvárod, hogy valami ellenszolgáltatást kapj. De mit vársz a halottól? A halott nem tud ellenszolgáltatást adni. Tehát ez igazi jó tétemény, hogy elkísérjük a halottat az utolsó útján. Visszatérve Szarajevóba, 1870 körül meghal ez az öreg zsidó férfi, aznap el akarják temetni. A temetés mindig nagyon költséges. Élni is drága, na de meghalni. Borzasztó, hogy milyen pénzbe kell. Nem csak most, nem csak a 20. században, hanem a 19. században is. elmondja a helyi hevrekkel is a vezető, hogy XY pénzbe kerül a temetés, a családnak nincs pénz. A családfő, elsőszülött fia azt mondja, viszont van a tulajdonunkban egy nagyon értékes könyv, és azt felajánljuk. Oda visznek egy nagyon olvasott, elkopott könyvet, a Hevre Kadisa vezetője ránéz erre a kéziratos könyvre, és alig kap levegőt. Ez egy képzett ember volt, egy tanult ember, ránéz a kötetre, és látja, hogy ez nem akármi. Elviszi a rabihoz, aki a kolofonból elolvassa, hogy 1370 körül írták The Ir Barcelona, azaz Barcelona, Barcelona városában. 14. század végén. Hogy hogyan került Szarajevóból Barcelonába, Barcelonából Szarajevóba a Hagada, most engedjék meg, hogy ebben nem menjek be. Ott marad és nemzeti kincs lesz. Ma úgy tűnik, hogy a szarajevói Hagada, amely a boszniai gyűjteményben található meg, a világ legjobban őrzött műkincsei közé tartozik. Embereket öltek meg érte, hogy megszerezzék. Elképesztő a történet. Mondok rá két példát, az egyiket a régmúltból, a másikat közelmúltból. 1944-ben, amikor a németek okkupálják az egykori Jugoszlávia területét, az egyik első cél, mert mindenhol megszállták a különböző országokat a fasiszták, nem véletlenül mentek oda, és nem csak pusztítani, hanem gyűjteni is. Az egyik cél az volt, hogy a Szarajevói Hagadát elvinni. Nagy szerencsére a múzeum akkori igazgatója, egy muszlim ember, muzulmán vallású ember, eldugta a Szarajevói Hagadát, és akkor megszállták a németek ezt a helyiséget, ezt az épületet, senki nem találta meg. A felszabadulás után visszaszolgáltatta és vigyáztak rá egészen 1990-es évek elejéig, amikor kitört a boszniai háború. Akkor is kezdődött, mindenki meg akarta szerezni a szarajevói Hagadát. A múzeumnak, a gyűjteménynek akkor is egy muzulmán igazgatója volt. Mit gondolt, mit csinált? Újból eldugta. Második alkalommal is megmenekült a szarajevói Hagada. Azóta számos facsimile kiadást készítettek belőle, ami a maga nemében teljesen egyedülálló. Én 1970-es évek legelején kezdtem vele foglalkozni, és a mai napig, amikor kézbe veszem ennek az eredeti szarajevói Hagadának a fénymásolatát, facsimile kiadását, mindig meghatódom. Miért? Mielőtt elmondanám, hadd hívjam fel a szíves figyelmüket, hogy hány típusa van a középkori Hagadának. Nem nehéz kitalálni, mert a korszaknak három nagy szellemi centruma van. Olaszország, mondjuk úgy, itt már nem olasz, Itália, Németország és Spanyolország. Ennek megfelelően a középkori Hagadáknak, apropó Hagadá, meg tudják nekem mondani, mit jelent ez a szó? Hagada? Elbeszélés. Elbeszélés. A szó, hogy Hagada három héber betűből származik. Nun, Gimel, Daled, Nagad. Annyit jelent, hogy elbeszélni. Nagyon fontos tudni, hogy Hagada, az elbeszélés arra vonatkozik, hogy a Szentírás második könyvében áll a szöveg, Vehigadeta, Lövincha. A legfontosabb micvák, a legfontosabb parancsolatok egyike, amely minden zsidó családra kötelező. Így hangzik. Elmondom még egyszer. Vehigadeta, Lövincha. Annyit jelent, hogy mondd el az utódoknak. Azaz zsidó közösségben alapvető feladat, hogy az egyik generáció, a követő generációnak mindig őrizze meg a hagyományt, és mesélje el, mi történt az ellen, az ősökkel. Vehigadeta levinha. Mondd el gyermekeinek. Ebből alakul ki a fogadalom. Haggadá, elbeszélés, egy olyan kötet, amely magába foglalja a Pesach történetét. Mondtam önöknek, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a zsidó húsvét nem ugyanaz, mint a keresztény húsvét teológiailag. A zsidóság ünnepében, a Pesachban, a zsidó húsvétban a központi gondolat nem más, mint a szabadság. Miről van szó? Az ókori zsidó nép Egyiptomban rabszolgasorban szenved, és jön egy hosszú évszázadokon keresztül, jön egy zseniális ember, akit úgy neveznek, hogy Mózes, két testvére van, egy idősebbik és egy fiatalabbik, az idősebbet úgy hívják, hogy Áron, a bátyja, és van egy húga, akit úgy neveznek Miriam. Ez a hármas összeül, és érzik, hogy egyetlen lehetőségük van, és pedig ki kell jönni a szolgaságból. A szolgaságból a szabadságba. Mózes veszi a bátorságot, héberül Mósé Rabénu, Mózes a mi tanítómesterünk, és kihozza tengernyi megpróbáltatás, szenvedés, lemondás után a népet Egyiptomból. Viszi a sivatagba. És ez egy olyan mély nyomot hagy a zsidóság történelmi emlékezetében, hogy minden péntek este Isten tiszteletünkön megfogunk egy pohár bort, az emlékezés italát, magasba emeljük a kidusnál, és azt mondjuk, hogy Zéher Liciat Misraim, emlékeznünk kell az egyiptomi kivonulásra. Több mint 4,5 ezer évvel ezelőtt volt az egyiptomi kivonulás. Azóta a hagyomány szerint minden szombaton, minden hagyományőrző családba kézbe veszik a pohár volt, és azt mondják, emlékezz a kivonulásra. Nem kell a szolgasság, nem elfogadható a rabszolgasság, csak a szabadság fogadható el fizikai és szellemi vonatkozásban egyaránt. A Pesach ilyen szempontból a szabadság ünnepe. Héber úgy mondják, Zman Herutenu, aki egy picit tud héber, az nagyon jól érti, hogy Herutenu annyit jelent, hogy szabadságunk ünnepe. Tehát nem egy emberé, hanem egy egész közösségé. A Pesach a közösség szabadságának és az egyén szabadságának az ünnepe. Ezért van olyan nagy jelentőség. Ennek a teljes történetnek a bibliai részét és szövegmagyarázatát, irodalmi betéteit illusztrálják és teletűzdelik vele a Haggadát, a széder esti olvasmányt. Na most, a különböző Haggadák, német, spanyol és itáliai alapvetően abban különböznek egymástól, hogy máshol és máshol vannak az illusztrációk. Most csak a spanyol Haggadákról, és ezek közül is egyről, a Szarajevói Haggadáról beszélünk, amelyet mondtam Barcelonában, tehát Hispániában készült. Következésképpen nem oldalt vannak az illusztrációk, hanem a könyv elején. Na de nem egyszerű illusztráció, hanem olyan illusztrációs sorozat, amely a maga nemében teljesen unikális, se korábban, se később hozzáfogható nem volt, és ez adja meg a Szarajevói Haggadának az elképesztő nagy értékét, milliók és milliós nagyságrendre van a mai napig biztosítva, úgy vigyáznak rá. Mi a különlegességben? A különlegesség benne az, hogy a 14. század végén a teljes Haggadái szöveg benne szerepel, ami egyébként minden Haggadában van, de a Haggada elején egy illusztráció sorozatot fogalmazott meg a korabeli illusztrátor és illuminátor, amelyben a világ teremtésétől Mózes haláláig minden képben van ábrázolva. Nem írva, hanem meg van ábrázolva minden egyes történet. A világ teremtésétől egészen Mózes haláláig. Ez a maga nemében unikális. az ábrázolt szöveg fölé a szkriptor odaír bizonyos idézeteket, amelyek meg is magyarázzák, hogy milyen szövegről van szó. Milyen ki, mi az kép és a szöveg közötti összefüggés. Hát ebből az óriási kavalkádból, tehát a Szarajevói Haggádából 14. század utolsó évtizedei. Választottam ki néhányat, néhány kis festményt, illusztrációt, amely megmutatja, hogy sok-sok évszázaddal ezelőtt Barcelonában hogyan és miképpen gondolkodott egy szkriptor egy bibliai történetről, és amennyiben segítenek nekem, akkor megpróbáljuk közösen megfejteni, hogy melyik kép a Bibliának milyen jelenete, hogyan láttak úgy 700 évvel ezelőtt Barcelonában egy ügyeskező ember a világot. Ma, ha megkérdezik önöket, hogy Barcelona miről nevezetes, hát rögtön kapásból mondják, hogy Messi. Ki az a Messi?
Futballista,
nagyon jó. Azt is meg tudja mondani, ki írta a Szarajevói Haggádát. Ez egy kicsit komplikáltabb. 700 év múlva pláne nem fogják tudni, pedig ő nagyon felkészült látszik. Következésképpen, ha ilyen nagy mélység van ebben a szövegben és a szöveg tartalma, akkor ott nagyon oda kell figyelni. Nézzük meg majd a képeket. A jelenlévők feltételezett Bibliát ismerő emberek, a legismertebb történetek, próbáljuk megfejteni, hogy mi az. No, hát rögtön az első, nem ezt, mert ezt odaírtam, úgyhogy a következőt, Laci, hogyha lehetne. Menjünk egyet tovább. Még egyet. Hoppá! No! Az első sorban azt hallom, hogy az édenkert.
Az ábrázolt.
Ha betartanánk a parlamentet, biztos, hogy akinek valami javaslata van, valahogy jelezze. Két képet lehet rajta látni. Igen, parancsolja? Jobbról kezdjük, jó? Mert ez bármilyen furcsa, ez egy héber biblia, tehát itt ezt el kell mondani. Első alkalommal talán, nem tudom, 30 évvel ezelőtt tanítottam középiskolás gyerekeket, és mondtam, hogy a héber betűket jobbról balra írjuk. Mire az egyik tanítvány kijavítása, tanár úr, téved. Hát az lehet, hogy jobbról balra, mert de hát akkor ez fordítva van írva, mint ahogy írni kell. És azt mondtam, hogy hát ebben van igazság, csak a helyzet az, hogy ez a héber írás, mint egy fél évszázaddal korábbi, mint a másik. Jobbról balra van, mert az tűnik normális, hogy az ember elkezdi, és akkor ahogy kézzel jött, nem így írok, magyarul persze igen. Mert angolul, meg francia, meg minden nyelv, meg oroszul. De a héber az jobbról balra írja le a betűket, ez a logikus. Tehát ezt a képet is, mint hogyha értené, tehát jobbról tessék nézni, jobb oldalt van ott van, Laci, ki tudjuk egy kicsit nagyítani, rögtön pillanat, ott van, 1370 Barcelona, egy ekkora kis könyvecske, abból csináltunk a technika segítségével ekkora képet. Mit tetszik ott látni? Éva teremtése, pontosan, ugye előírja a Biblia, leírja pontosan a Biblia, az örökkéval megteremtette az első embert, úgy hívták, hogy Ádám, de egyedül volt, és szegény, szerencsétlenkedett a magányában, és a Jóisten elhatározta, hogy ad neki egy társat, úgy is mondhatom, oldalborgát, amint méltóztatott látni, ott jobb oldalt, ez az én sajátos mutatópálcám. Edith ki azt mondta, hogy neki olyan volt, hogy megnyom egy gombot, és akkor így kiugrik. Nekem olyan nincs. Szóval, itt van Ádám, 1370-ben, és uram, bocsásson meg, mint egy modernkori szexfilmben, íme Éva az oldalbordája, a hitvese. Nézzük meg a másik képet, Laci, segít, egy picit lejjebb. No, a bűnbeesés, igen, kitetszenek lát, ismerős személyeket. Három van rajta. Ádám, Éva és a kígyó. És ott van az alma. Ugye? Te Tessék belegondolni, 1370-ben Barcelonában ül egy szegény zsidó család, és az apukának nincs pénze, hogy internetet vegyen a gyerekének. És szeretné, hogy a gyerek figurálisan is ismerje meg a Bibliát, mit csinált? Lerajzoltatta. Szédeles, amikor a gyerekeknek el kell mondani, mi a történet, nem a Haggadával foglalkozik, hanem mesét mondott a gyerek. Én emlékszem, a gyerekeinek állandóan mesét kellett mondani, az unokáimnak, hát amikor hozzájutok ritkán, akkor mesét kell mondani, Izraelben élnek, de imádják a magyar meséket. Ha akarok nekik valamit mondani, majd mondjam a Hüvelyk Matyit, azt tetszik. No, tény az, hogy mesét írt az illető szkriptor, és azt láthatják, hogy bizony a mesében bibliai mese van, és az ismert jelenet Ádám és Éva, és ott a kígyó, és az ősbűn, az alma, ugye, eszik az almából Éva, de az nem elég. Ennél sokkal szörnyűbb tetre is képes volt. Mit csinált? Odaadta Ádámnak is, és az is el. Kész. Ezzel vége az emberiségnek. Azóta vagyunk ilyenek, mint amilyennek. Nézzük meg a következő képet. Laci, azt is megtalálja? Aha. Megpróbáljuk kinagyítani. Lehetne? Á, ez már kicsit komplikált. Tessék gondolkodni. Jobbról balra. Jobbról balra. De ebből jobbról balra. Itt van valam. Hallottam a szövetet. Szodoma és Gomora. Honnan tetszenek ismerni ezt a történet? Igen, Szodoma és Gomora az milyen város volt? Rossz, bűnös város volt. És mi volt a jutalmuk, hogy az örökkévaló kénköves, pusztító tüzet zúdított rá, és megszűnt. Nem igaz, mert ma is nyomai látszanak, azonban nem messze tőle ott volt a holtenger, és a holtenger, vagy a sóstenger, ahol egy bizonyos asszony, aki véletlenül elütött a kor és sorstársaitól, roppant kíváncsi volt, és azt mondták neki, hogy ne fordulj hátra, de ő mit csinált? Hátrafordult. Mi lett a jutalma? Sóbálványá vált, itt van. Itt tetszenek látni Szodomát és Gomorát. Ez a csodálatos hölgy nem más, mint Lótné, Lót felesége, aki sóbálványá válik. Hogy ki ez a három személy, aki ezt megmondja, nyert tőlem egy virtuális fekete kávét. Lót és a két lánya, így igaz. Tehát egy kompozícióban három elem, Szodoma és Gomora pusztulása, Lót felesége sóbálványá válik, és Lót és két gyermeke ott látható. Igen ám, de ebből nem csak azt láthatják, hogy milyen volt a korabeli ismeretanyag a Bibliából, hogy ismerték, lerajzolták a gyereknek, gyerek rögtön. Ma lerajzolnak a gyereknek ilyen képet, hát nem biztos, hogy az jut eszedbe, amiről most mi beszélünk. De, hogy mennyire visszaadja a korabeli történet, ezt lehet látni abból a dizájnból, ami Lót úrra jellemző. Tessék nézni, mi van rajta. Csuha, hát persze, reverenda. Úgy ábrázolták, ahogy a korabeli szerzetesek Barcelonába jártak. Mindebből azt a következtetést vonja le Cecil Ross, az előbb idézett művészettörténész, hogy feltételezhetően a szövegírója és a kép megfogalmazója nem zsidó vallású ember volt, mert a zsidó vallású ember nem biztos, hogy ismerhetett szerzetest. Ezzel szemben a szerzetes egymás között, vagy kint a világban, jól ismerték a korabeli ruhaviseleteket, ezért ilyen ruhában ábrázolták, állítólag, mondja Cecil Ross. Na, a következő kép, ez valóban megér egy fekete kávét, ha még egyel tovább megyünk, lehet, hogy ez megvan fényesebben. Nem, vissza. Nem megy, akkor nagyítsa ki Lacika. Aha. Kérem szépen, óriási ábrázolás, sugni nem szabad, egy darab fekete kávé. Ábrahám és Izsák, melyik az Ábrahám? Kiváló. Editke egy kávét rendel majd. Igen? Tehát melyik az Ábrahám? Itt a király, aha. És kit látunk itt jobb oldal? Ezek mik akarnak lenni? Olyan szamárka, igen. És ez a két személy. Ábrahámnak a két szolgája, ugye, a történetet ismerik. Azt mondja az Úr Ábrahámnak, vedd a te fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj vele Mória földjére, és áldozz fel őt égő áldozat. A legszörnyűbb mondatok egyik a Bibliában. Az Úr, akit szeret, aki kiválasztott Ábrahámot, úgy teszi próbála, úgy kísérti meg, hogy azt mondja neki, áldozz fel a gyermekedet, felfoghatod. Ilyen kérés az Úrtól, az emberhez, hogy az imádott gyermekét ábrázolj, de áldozza fel, Ábrahám hajlalja. A mi eszünkkel felfoghatatlan. De Ábrahám hajlott. Nem történik, meg tudjuk jól, utolsó pillanatban szól Isten, és azt mondja, Alt is lakját hálhanál, ne nyúlj a gyermekhez. Isten nem akar ember életet. Isten csak meg akar téged kísérteni. Hogy hajlandó lettél volna a legdrágábbtól is, megvan. A zsidó irodalomnak a kimeríthetetlen kincsestárát úgy hívják, hogy Akkádá. Az Akkádában van egy gyönyörű legenda, amely azt mondja, hogy a sátán meghallja a mondatot, az Úr igényét Ábrahámhoz, hogy vedd a gyermeked és menj vele Mória földjére és áldozz fel. A sátán, a gonosz üldözi Ábrahámot, megy utána, nem is üldöz, inkább settenkedik, megy utána, és látja, hogy Ábrahám nem emeli fel a kezét, itt a kezét felemeli, nem sújt le a fiát. Otthon, ahol laktak, a sátorban, az imádott édesanyja Sára, Ábrahám felesége várja, hogy mi lesz a sors. Valahol tudomásul veszi, hogy a gyermekét felfogja Ábrahám. A sátán, amikor látta, hogy Ábrahám nem kellett feláldozni a gyerekét, ott hagyja a töltet színeit, visszatér a sátorba, és azt mondja gonosz módon Sárának, az édesanyának, nincs már gyermeked. Meghalt. Ábrahám megölt. És Sára félelemmel, gyászsal és tragédiával lelkében, de elvisel. Nem nyugszik vele, de elvisel. Eltelik fél nap, eltelik egy nap, Ábrahám hazatér, nem egyedül, az ő gyermekével, az imádott gyermekével, Izsákkal. És megjelenik az ajtóban, Sára ránéz a férjére, Sára ránéz a fiára, Izsákra, akit szeret, az egyetlenre, és oda kapott a szívéhez, írja a legenda, és abban a pillanatban meghalt. Majd hozzáteszi a legenda, Sára kibírta azt, hogy a fia meghalt, de trauma után nem bírta elviselni, hogy él. Ilyenkor tanítványának el szoktam mondani, hogy gyerekkoromban egy 7. kerületi bérház magas földszintjén éltem és nőttem fel. A szomszédomban volt egy néni Braun család. A néni úgy tudta, hogy a gyermekét a munkaszolgálatban megölték. És ezzel a tudattal élt 45-46-47-ben. 48-ban a fia hazajött egy orosz fogságba. És a Braun néni, amikor meglátta a fiát, élve, oda kapott a szívéhez és meghalt. Ugyanaz. Azt mondja a Kohelet könyve, tanítottam nektek, dorhol léhő dorbá, nemzedék megy, nemzedék jön, de a világ az változatlan marad. Az érzelmek is, az anyai érzelmek is, egyedüliek is megismételhetetlen. Itt azt látjuk, két szamár, a két szó, Ábrahám itt van a kezében a kés. Látja? Nem akar elolvadni, akkor a tárcsák nagyobb része elalszik. És itt van valaki, ő Izsák. És van valami a hátán. Mi az? Rőzse. Így van. Rőzse, amelyből az oltára rákerülő rőzse, amelyre aztán majd Izsáknak rá kell. Na, most jön a felajánlás. Ez igazi felajánlás a Szántó Elfizeti egy fekete kár. Már a harmadik van. Vizuális kár. Virtuális kár. Miért olyan fontos a keresztény teológiában ez a kép? Miért tanítja minden keresztény hittanoktatásban a lelkész úr, egy pillanat, hadd tegyen fel a kérdésre, akkor mondja el a kérdést is, és akkor utána válaszoljon. Laci, ne sugjon magának, nem jár virtuális fekete. Már annyiszor hallotta tőle, hogy jobban tudná leadni, mint én. De look, ez erre mondta, volt nekem egy intelligens, volt nekem egy zseniális mesterem, Staller professzor úr sokszor szokta említeni, úgy hívták őt Isten nyugtassa, hogy Szemere Samu, a 20. század talán legnagyobb magyarországi zsidó filozófusa volt, azt mondaná erre a mondatára, hogy maga mondta, hogy intelligens figa. De a válasza intelligens, de nem pontosan felemelve a valóság. Szóval, igen.
Lehetséges, hogy...
Ajjaj, oda a kávéja.
Az, hogy Krisztusnak magának kellett a keresztény...
Hú, Editke, fizetünk! Bizony, bizony, a kereszténység teológiájának egy alapvető tanítása. Ugye a kereszténység szent könyve két részre bontható, új szövetségre és ószövetségre. A keresztény vagy keresztjén világlátás szerint a új szövetségben megfogalmazódott esetek jelentős része megfogalmazást nyert már az ószövetségben is, csak szimbolikusan. Tehát Jézus halálának előképe, szaknyelven úgy mondják ezt, hogy prefigurációja, benne van az Ószövetségben. Jelesül, nem más, mint ahogy rendkívül okosan és találékonyan és szellemesen tetszett mondani, bizony ez Jézus előképe, a kereszténység világképe szerint. Ugyanis az Új Szövetség úgy tanítja, hogy Jézus, amikor megy a halála felé vezető úton, akkor hátán cipeli a keresztet. Ez jelöli majd számára a tragédiájának a végét. A tragédiájának. Ezért ez a mondat a zsidóságban is és a kereszténységben is teológiailag egy alapvető mondat. A zsidóság számára azért, mert az a mondat szerepel benne, hogy állt is lachiat hálnál, ne nyúlj a gyermekhez, Isten nem enged hozzá nyúlni a gyermekhez. Mi? A gyerek azt jelenti, sérthetetlen, érinthetetlen. Isten nem kíván ember áldozat. A kereszténység szerint azért, mert ez előképe Jézus halálának. Tehát amit itt látunk, ez nem véletlen, hanem egy nagyon is tudatos és újabb bizonyítéka, hogy feltételezhetőleg egy keresztény vallású illusztrátor, szkriptor, illuminátor készített, aki jól ismerte ezt a felfogást, ezért a rőzsét rátette Izsák hátára. A következő képet, amit miért bemelik, még egy fontos mondat, még egy fekete kávé. Vajon, miért nem csak a zsidóságnak, miért nem kizárólag a kereszténység, vagy a két nagy monoteista vallásnak, tehát a zsidóságnak és a kereszténység, hanem az iszlámnak is fontos teológiai alapvetése ez. hallottam valamit, csak...
Valamikor
volt szó?
Ma eltették a történet.
Tőlem?
Nem? Vagy ez
ezért? Edittől? Akkor az Edittnek fiára. De erről van szó, így van. Ilyen, ugye, Izsák és Izmael testvérek. A zsidóság számára ebben a történetben a főszereplő Izsák, a muzulmán kultúrkörben Izmael. Egy az édesapa, Ábrahám. Csak a muzulmán kultúrkörben nem Ábrahámnak hívják, hanem Ibrahimnak. Olvassák el a Koránban. Magyar is olvasható, érdemes végigtanulmányozni, rendkívül fontos irodalmi alapmű. Izmaelnak hívják. Ibrahim és Izmael. Ábrahám és Izmael. De a muzulmán teológia exegézise, tehát a szövegmagyarázata, nem győzem hangsúlyozni, nem a Korán szerint, a Korán szövegmagyarázata szerint, a középkori vagy poszt, vagy inkább késő középkori muzulmán tudósok feltételezik, hogy nem Ábrahám, hogy Ábrahám nem Izsákot áldozta fel, hanem Izmaelt. Ezért számukra olyan szent ez a könyv. Tehát ez a jelenet, menjünk egy picit még vissza. Ha ezt egy muzulmán teológus magyarázná, azt mondaná, hogy ez itt nem Izsák, hanem Izmael, azaz a muszlim kultúrkör egyik szent figurája. Tehát ez a jelenet, amely úgy vonul be a teológia történetében, hogy Akedat Yitzchak, Izsák feláldozása, vagy Izsák megkötözése, a zsidó vallás, a keresztény vallás és a muszlim vallás alapvető teológiai tanítása, világlátás. Kedves barátaim, a Haggádáról, a Széderről beszéltünk. A Haggádának van egy gyönyörű szép része, felemelő része. Jelesül az, amikor emlékezve a kiszabadulásra, a megváltásra, kinyitjuk az ajtókat Széder este, és várjuk Éliáhút, magyarul Illés prófétát, illetve annak az előhírnekét. A hagyomány szerint Éliáhú, Illés proféta a zsidó vallás szerinti teológiai kép, mert mondom el, a megváltó erőhírnöke. És ilyenkor Széder este Éliáhú mindig eljön hozzánk. Itt, amit a hagyomány. Illés eljön hozzánk. A megváltás előbb-utóbb bekövetkezik. Annak idején, amikor gyerek voltam, édesapám mindig egy poharat tett az asztal szélére, édesanyám kinyitotta az ajtót, és amikor a szent szöveget apám elolvasta, akkor fel kellett állni, és azt kellett mondani, hogy Boruhábó Isten hozott. Pázi, megjött Illés proféta. És amikor az a pár pillanat, az a néhány csend pillanat elmúlt, akkor az apám azt mondta nekem, hogy menj fiam, nézd meg, hogy hiányzik-e a borból, hogy ivott-e belőle Illés proféta. Mindig ivott. Mindig hiányzott. Hogy változnak a korok, változnak a gyerekek. Itt, amióta a Orsén van alkalmam a széderestéket adni, minden egyes alkalommal lejátszom. Ugyanaz, mint gyerekkorban vele. Kiteszem a poharat. Kinyitjuk az ajtót, és megkérek egy gyereket, hogy ő legyen a felügyelő. Járt-e nálunk is Éliáhú, Illés proféta vagy sem? Még egy olyan nem volt, aki azt mondta volna, hogy hiányzik a borból. Ránézett, objektíven meg, tele van. Rosszabb eset azt, amíg több van benne. Most, hát jó, a kettő között van 51 néhány, vagy 50 év, de a mai világlátás ezek szerint ennyiben mindenképpen más. Megjegyzem, aki hozzánk jön Széderhez, garantál, valójában jön Illés, és fog belőle inni, akkor is, ha nem mindig veszik észre. a megváltás, mint képzett széderestének, Peszáknak egy nagyon nagy gondolata, és itt találkozik a keresztény húsvéttel, hiszen ott is a megváltásról van szó. Tehát ilyen szempontból a zsidóság és a kereszténység sok-sok helyen messze egymást találkozik egymást. Nem véletlen, hogy a magyarországi haszidizmus bölcsőjében, Kelet-Magyarországon a 18. század végén élt egy nagy mester, akit úgy neveztek, hogy Szádik, igaz ember, Nagy Kálón élt. Úgy hívták, ő volt a Kálói Szádik, a Nagy Kálói Szádik. Ez a Nagy Kálói Szádik is állandóan várt, hogy mikor jön a messiás, állandóan várjuk. Minden percben megjöhet. Éber úgy mondja, hát én már minden munással, én már teljes hittel hiszem. Csak legyen türelmük, amitől várjuk. A Kálói Cadik is várt, hogy mikor jön a messiás. De nem látott erre semmi jelet. Semmi jelet nem látott. Viszont azt látta, hogy egy kisgyerek, egy paraszt kisfiú terelgeti a nyáját, és egy különleges dallamot enged meg a furójáján, és a bárányok ráhallgatnak. A bárányok nem mindig hallják az emberi szót, de meghallják a dallamot. És ezt a cadikot, ezt az igaz ember megihleti. Ez a pillanat, és ugye a gyerek magyarul énekel, ez 1780, 1790 környéke. És szinte hallja, vagy véli hallani az üzenetet, hogy a gyerek azt mondja, hogy szól a kakas már, majd megvirrad már, zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár. De mikor lesz az már? De mikor lesz az már? És utána hívőn folytatja, hibóne a miktosi cíjait mállé, magyarul, ha felépül újból a templom, újból lesz Jeruzsálemnek békessége, akkor lesz az már. És elkezd énekelni. És hazamegy, énekli, és nem sokára az egész általa követett közösségnek a szép, megható és mai napig érvényes idézővetett himnusza lesz. Ez a magyar nyelven énekelt, de héber betétekkel illusztrált zenei küldemény. A Kálói Rebe, most is van Kálói Rebe. Minden kornak megvan a maga Kálói Rebe, leszármazott. Azon házi rabbi közé, de nincsen szakála. Nincs szakála azért, mert Auschwitzban kísérleteztek rajta, és kiölték a hajhagymáját és az arcára a szőr. De ugyan nem tud már magyarul. Egy valamit tud. Ezt a szólakakas már. Minden évben jön Magyarországra, és amikor eljön, százak és ezerek mennek meghallgatni a mostani Kálói Rebe, aki 230 évvel ezelőtt az ükükű nagyapjától generáción keresztül hallhatta ezt a dallamot. Miért mondom mindezt? Mert Peszák estének ez a legdrámaibb része, legalábbis a magunk fajta Szabolcs megyéből származó zsidóknak, hogy ezt hallottuk apánktól is. Amikor megboldogult édesapám 1975-ben elment, akkor nem hallottam dallamot, tehát annyira szerettem volna hallani. 1985-ben az a nagy kegy adatot meg nekem, hogy néhány évig a Dohány utcai templomnak lehettem a rabbija. Egészen 89-90. Utána megváltam a rabbi széttől. Ott is adtam szédet, van valaki, aki mindig ott volt a szédereve. Talán 88-ban, pontosan nem emlékszem, Magyarországra jött az akkori korszak legnagyobb zenei virtuóza, úgy hívták őt, hívják, hál' Isten meg él, Mose Stern, Stern Robert, 14 éves gyerek volt, amikor elment Magyarországról, Auschwitzból visszajött gyerekként. A világ legtekintélyesebb, legzseniálisabb hangú kántora volt, és egy koncertet adott a Dohány utcai zsinagógában. 4000 ember volt a templomban. Ez volt az első olyan kantorkoncert, amellyel megtöltöttük a dohánytempót. Utána már sok volt, ez volt az első. Szóval most este, aki egy pesti fiú, nem Szabolcs megyei, de megtanulta ezt a dallamot. Gyengén tud már magyarul, de még tud magyarul, és tudta, hogy ez volt a magyar zsidóknak a megváltásba vetett hitének a szimbóluma és záloga és himnusza. Felállt a szószékre, mert ez egy szószék, egy emeletes szószék, amely ott kántori pulpitussá alakult a Dohányce zsinagógába, és valamit énekelt. Mielőtt a kérdésekre hagynék időt, engedjék meg, hogy ezt a kb. 3,5 perces, nagyon megkapott, de még mindig nagyon szép kis film részletet ajánljam szíves figyelmükbe, aki énekel most estem, és a szöveget reményeink szerint hallgatni és érteni fogják. Most már csak a Lacin múlik, hogy elindul-e a gép.
Oh,
igyekeztem 10-12 perccel fél 8 előtt befejezni, ha ránézek az időt, a nagyobb részlet. Kedves barátaim, mielőtt átadnám a helyet a kérdésnek, úgy tudom, hogy ez Pesach, illetve Húsvét előtt az utolsó ilyen találkozás, úgyhogy aki keresztény vallású, annak kívánok áldott Húsvétot, aki zsidó, annak hadd mondjam azt, hogy Hake, Pesach, Kasher, örömmel és kosersággal teli szép ünnepet kívánok. Amennyiben az előadással kapcsolatban, vagy bármilyen kérdésük van, állok rendelkezésre, csak mindig egy nevet is tessék mondani, tudjon, hogy ki kérdezte. Igen. Úgy emlékszem, hogy talán 88 vagy 87 ilyesmi. Bátra.
Tudom, hogy
színnel felruházta. A korabeli művészet az nem úgy volt, mint ma. A korabeli művészet úgy volt, úgy csinálták, mint egy mai autógyártására. Egyik helyen beletették a motort, a másik helyen a karosszériát, a harmadik helyen a... Hát itt csináltak a lábát, a másik helyen az alta, a harmadik helyen a illusztrált, hogy gyorsan.
Én megjegyezni szeretném folytatásként, hogy a halottaknak
ennek az éghajlathoz köze van valójában halakikusan, tehát valási szokás szempontjából más az eredete. Eltették a halottat a földre, és nagyobb rész, ugye sivatagi részen temették az embereket, és hogy megjelöljék, hogy hol van az illető eltemete, ezért oda tettek egy küldanomat. Ez aztán megmaradt a zsidó emlékezetbe, és a zsidó hagyomány szerint mi nem virágot viszünk ki a halottainkhoz, hanem követ.
Egy
kérdésem volna, ha úgy emlékszem, Kohelet prédikátor könyve, Divré Kohelet, Salamon királynak a hagyomány szerint, a Talmud szerint három könyve született. A hagyomány szerint. A Biblia kritika ezt kétségbe vonja, de a hagyomány nem. Amikor fiatal volt, akkor írta a Shir HaShirim a énekek énekét. Amikor középkorú volt, akkor megírta a Mislét, a bölcsességek könyvét, és Réslomó Salomon bölcsességét életemben, és amikor már idős volt, akkor úgy kezdődik, hogy a Nikohelet, én vagyok Kohelet, aki király voltam Jeruzsálemben. Úgy tételezik fel, hogy ez Salomon. Nem. Itt arról van szó, akkor lehet, hogy nem mondtam elég érthető, hogy Ábrahámnak volt egy hivatalos felesége Sára, volt egy ágyasa, Ágár. Az egyiktől származik Izsák, a másiktől származik Ismael. Ezért a Ágártól származó gyereket tartja a muszlim kultúrkörhöz tartozók szent, egyik első szent emberüknek. Habár a muszlim körre kapcsolatban az, hogy szent ember, ez így nem teljesen megfelelnek, ez általában inkább egy kereszténységbe, meg a zsidóságba használ, az iszlámban kevésbé. A helyzet az, hogy ennek a programnak a felelőse a docens asszony. Az utolsó órán, vagy utolsó órán előadások egyikén ő ki fog adni egy kérdőívet, hogy a jelenlévőknek, vagy azoknak, akik majd akkor itt lesznek, milyen elképzelésük van a következő akadémiai évre, hogyha szeretnék, hogy folytassuk, akkor meg fogják kérdezni, hogy milyen témakörök lesznek, és abban fogjuk folytatni, amivel a nagyobb rész szeretne. Fogom érni, amit szeretne hallani. Ha ez lesz a kérdés, akkor ő. Igen.
És igen, de hogy más folyamatokat nem tartott. Nem? És a kérdés, hogy van ennek folytatása? Tehát mondjuk akár a mai
Közép-Európában és a muzulmán kultúrkörben igen ismert a mikro- és a makrográfia. Magyarországon 1848-ban volt olyan grafikus, aki Kossuthnak az arcát mikrográfiából rajzoltak. Ez egy mondjuk a legismertebb ábrázolás, egyike. Ma Fatvárosában van ennek a mikrográfiának a elsődleges központja, de máshol is. A teremben van egy kedves barátom, nem akarom néven nevezni, nem szeretik, aki tavaly Itáliába járt és megajándékozott egy Velencében készült mikrográfiával, ahol a helybeli művészek előszeretettel ma is alkalmazták. Jeruzsálem képe mikrográfiával, kis apró, szemmel alig látható betűkkel. Ma is térik.
Hogy a
arról van szó, hogy a szullán ünnepemet, ami Roda már cipált, abban a szullán ünnepemet közekató.
Igen. Nem fogják érteni a jelent, tessék mondani magyarul. Nem baj, dehogy ne.
Nem szabad a halottat elhalasztani, vagy elültetni úgy, hogy ne hozzák sírja sírva.
Igen.
Ez a jelentőség, amit mondtam.
Igen. A halá, ez igaz, amiről én beszéltem, az is igaz, jelesülő jomó, ki tén szcharó. Tehát aznak kell megadni neki a szcharját, a jutalmát, a halottnak pedig úgy mond a jutalma az, hogy minél hamarabb visszakerüljön az anyaföldbe, mert ki a fáratáve a fártásuk, ha bár a két dolog egymást kiegészíteni, nem egymásnak elmet mond. Tisztelt jelenlévő, kedves barátaim, nagyon köszönöm, hogy ezt a másfél órát a zsidó művészet egy pici kis ágának szentelték. Talán kedvük lesz belenézni a Haggádák világába. Önnek meg azt mondjam, azt tudom ajánlani, szíves figyelmében ajánlom egy jeles korabeli szerző, korunkbeli szerzőnek a könyvét, az a címe a Nagykanizsai Hebrekadésa könyv. 1792-ben készült itt Magyarországon Nagykanizsán, amelyben a helyi szkriptor Mózes alakját ilyen kis apró mikrográfiából készítette el, úgyhogy a 10 parancsolat teljes szövegét építette bele Mózes figurájába. 1792. A könyv megrendelhető a Google-on keresztül. Az a címe a Nagykanizsai Hebrekadésa, de lehet, hogy itt is kint láthatok. Tessék? Na, nincs itt, akkor megrendelhető. Kiváló munka. Egészen. Szoktam mondani, te jól tudod, akit mindenkit invitálok minden péntek este, amikor itt röviden tanítok, általában 6-7 percet, hát azt szoktam mondani, volt nekem egy kiváló mesterem, Benusovszki Imre, Isten juttassa alul poraiból, Budán volt rabi, nagyszerű ember volt, aki nagy bölcsességeket tanított nekünk. Az első számú bölcsesség azt mondja, hogy az a rabi, aki 8 percnél tovább prédikál, az más jellegű bűnökre is képes. Így aztán itt nagyon röviden beszélünk, habár az előadásnál egy óra az kimeríti, nagyon jól tudom a hallgatót, ezért is hoztam egy kis zenét hozzá, hogy illusztráljam, amit mondandó vagyok, úgyhogy de ha legközelebb is kapok meghívást, és ami jó témát, akkor hallhatnak a zsidó művészetre.
Feltehetek egy személyes kérdést?
Köszönöm, jól vagyok.
Hány nyelven beszélünk?
Hát magyarul nagyon jól beszélek. Magyarul jól beszélek. És néhány nyelven még gadogolok. Azt emeltem titok, hogy nem magyar az anyanyelvem, hanem így is.
De latinul is beszélt.
Hát mi annak idején a középiskolában klasszikus nyelveket tanultunk. Nem nagy érdem. Tanítottak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra.